Kedves gyülekezet, a virágvasárnapi történetből fogok olvasni, nem azt, amikor az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, közvetlenül azt a jelenetet, hanem azt, amikor Jézus megtisztítja a templomot, és ez szolgál ma egy virágvasárnapi üzenetül számunkra. Máté evangélium a 21. részének a 12. versétől a 17-ig. Olvasom, hallgassuk meg fennállva. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, melyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották Hozsánna, a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Foglaljuk el a helyünket. Virágvasárnap elnevezés. Onnan származik, hogy a Jézus fogadó tömeg pálmaágakat vágott a fákról, és egy királynak kijáró tiszteletet biztosított ezzel az érkező Jézusnak, pálmaágakat lengettek, hozsannáztak, énekeltek, ahogyan a királyoknak volt szokás ezt megtenni, és ezzel kifejezte a Jézust váró tömeg, hogy őt királyként előkelő, a nép legelőkelőbb tagjaként fogadja Jeruzsálembe. Ezért szoktuk mi is a templomokat felvirágozni máskor is, de különösen ilyenkor virágvasárnapon, hogy erre emlékezzünk, hogy úgy kell nekünk fogadni a közeledő Isten fiát, hogy amink van a legszebbet adjuk, és hát a legszebb a tavasszal a virág, de nem csak ilyenek voltak, akik így fogadták az Úr Jézust, hanem olyanok is voltak, akiknek az életüket Jézus meg akarta, és meg is tisztította. Akik hát úgy fogadták őt, és Jézus azt látta az ő életükben, hogy nem méltók az Istennel való közösségre, és ezért meg kell tisztulniuk. És ezért tulajdonképpen virágvasárnapon nekünk is mindig van egy ilyen vágyunk, jó, ha van, kell, hogy legyen, hogy ne csak egy felhőtlen öröm, hanem hogy a szívünket megvizsgáljuk, hogy vajon méltók vagyunk-e az Úr Jézussal való találkozásra, vajon nem szennyezi ebbe valami az életünket, ami elveszi az örömünket, mert hogy ez így van az életben, nem csak a templomban, de az otthoni életünkben is, hogyha valami terhel bennünket, ha valami nyomaszt, akkor nem tudunk örülni. Van ennek egy természetes állapota, a gyász, amikor nem tudunk örülni, de akkor sem kell, hogy a szívünkből elvegye a szomorúság, azt a bizonyosságot, hogy Isten közel van, és tud rólunk, és majd megadja idővel azt, hogy megvigasztalódhatunk. Ezért a gyászban sem vagyunk reménytelenek, ha most a gyülekezetben van is gyász, de nem vagyunk reménytelenek. De most vizsgáljuk meg a szívünket, vizsgáljuk meg a mi szívünket, amiről úgy beszél a Biblia, hogy a templom a mi szívünk. Aztán vizsgáljuk meg az életünket, és vizsgáljuk meg a gyülekezetünket is. Vajon nem veszi el valami az örömünket, amitől most megszabadulhatnánk, mert az Úr Jézus itt van. Hogy az örömünk teljes legyen, felhőtlen legyen, mert ezt akarja Jézus, ezt ígéri a tanítványoknak. Egyszer így szól, én azért jöttem, hogy a tanítványok nektek örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. Hát nézzük virágvasárnapon, hogyan örülhetünk, miből kell megtisztulnunk. Miért űzi ki az Úr Jézus a templomból ezeket az árusokat és pénzváltókat, és a galambárusok székeit miért borítja föl? Mert azt kiáltja, meg van írva, az én házam imádságháza, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Miért mondja ezt az Úr Jézus? Valószínűleg azért, mert amikor ő a városba érkezik, akkor ott nagy tolongás van, nagy tömeg van, ugye ünnep van. És nem virágvasárnapot ünnepelnek akkor még, hanem más ünnep van. Ugye gyülekezik a gyülekezet a templomba, a jeruzsálemi templomba. Ez mindig egy ünnep volt ott akkor, és azóta is az. És ő azt látja, hogy ott pénzváltók vannak, galambárusok vannak, és ő ezt az igére hivatkozva Isten hangját szólaltatja meg, amikor ezt mondja, hogy ez így nincs jól. Itt imádkozni kellene, és ti pedig ehelyett kereskedtek, és pénzváltókkal, a pénzváltással vagytok elfoglalva. Annyit hadd mondjak el, hogy tulajdonképpen ez egy részről egy szükséges dolog volt, hiszen akik Jeruzsálembe jöttek húsvétra, mert ugye itt már húsvéthoz közeledünk, ezért is jött ilyen nagy tömeg, azt mondják, körülbelül 1 millió ember volt ekkor Jeruzsálemben, ami nem kis szám ahhoz képest, hogy akkor milyen infrastruktúra, illetve milyen utak, milyen közlekedések voltak, nem olyanok, mint most. Akkor a pénzt kellett, át kellett váltani, mert csak úgy lehetett befizetni a templom adót, hogy nem lehetett más pénzzel, csak annak az országnak a pénzével fizetni. Talán volt ennek egy olyan oka is, hogy a más pénzeken, amit hoztak magukkal a külföldről érkező hívők, azokon olyan képmások voltak, olyan uralkodók, királyok vagy császár képe, amit nem lehetett a templom persejébe betenni. Ebben volt valami jó, talán ezt akarták ezzel érvényre juttatni, megtanítani az embereknek, hogy amit Istennek szánunk, az legyen mindig tiszta. Tehát ne legyen az idegen pénz, bálványokat ábrázoló, nem tiszta szándékból, nem jó szándékkal adott pénz. Amit adunk, azt tiszta kézzel, tiszta szívvel adjuk Isten országára, a templom fenntartására. És a galambok pedig azért voltak ott, mert akik áldozatot mutattak be bűneikért, azoknak meg kellett vásárolni ezeket a kis jószágokat, amelyeket a maguk helyett, a maguk bűnéért felajánlhattak. Tehát egyrésztől szükséges volt ez, de akkor miért mondja itt a feldühödött Jézus ezt a kritikáját? Úgy tudjuk, legalábbis az ezzel a templommal foglalkozó tudomány azt mondja, és a teológia is, hogy a baj az volt, hogy ezt ott helyezték el, a pénzváltók asztalait és a galambárusok ketreceit, ahol a pogányok lehettek. A jeruzsálemi templom legkülső udvarában lehettek azok, akik nem voltak hívők, nem voltak hívek, de tisztelték az egyisten hitet, és eljöttek Jeruzsálembe. Lehet, hogy számunkra ez is egy kicsi érthetetlen dolog, hogy miért van ez így, hiszen a mi templomunkban, ugye, ahogy az előbb beszélgettünk is, annak örülünk, hogy minél előrébb ülnek a testvérek, mert annál halkabban kell beszélni, és akkor úgy érzi az ember, hogy közel vagyunk egymáshoz. Van olyan gyülekezet, ahol nem is fegy föl a lelkész a szószékre, mert azt mondja, hogy olyan távol vagyok a gyülekezettől, és ott járkál a hívek között, vagy a úr asztalánál. De ha belegondolunk, ebben is volt, amiből tanulhattak az akkori hívők, hívek. Meg kellett azt tanulniuk, hogy Isten házához, amikor megyünk, akkor csak úgy mehetünk az ő közelébe, hogyha valóban az övéi vagyunk, felelőtlenül, vagy hencegve, anélkül, hogy elismernénk azt, amit ő elvár tőlünk, nem mehetünk. Hanem mehetünk, de csak egy ideig. És ott el kell gondolkoznunk, hogy vajon miért nem léphetünk beljebb? Miért kell a pogányok udvarában maradnunk? Miért nem akarunk Istenhez közel kerülni? Még méregetjük, hogy megéri ez nekünk, vagy nem? Vagy miért nem? Ez egy jó tanulság, azt hiszem nekem is, nekünk is, hogy Ez így akkor ott volt a jeruzsálemi templomban. Ma is ezen kellene gondolkodnunk. Miért nem kerülünk Istenhez közelebb? Miért rekesztjük ki magunkat, és csak a pogányok udvarában átsorgunk? De egyrészt ez jó volt. Másrészt ezért kiállt az Úr Jézus, és ezért idézi az Ószövetséget, a Bibliát, mert azt mondja, hogy ez jó, de nem itt kellene ezt tenni. Hadd jöjjenek az emberek. Tehát kell a pénzváltás, kell a galamb áldozat, mert az hozzátartozik a szertartásokhoz. De hadd jöjjenek az emberek. Hadd jöjjenek a pogányok. Hadd foglalják el a helyüket. Hát, ha onnan majd beljebb jönnek egyszer a templomba, beljebb jöhetnek. Na most egy kicsit térjünk át a hétköznapi életre. Ha leegyszerűsítenénk, ha szabad leegyszerűsíteni, akkor azt lehetne mondani, hogy itt el kell gondolkoznunk a mi anyagi, nem helyzetünkről, mert az sokszor nem rózsás az anyagi helyzetünk, hanem a pénzkezelésünkről, hogy vajon nem szorítunk-e ki mi a mi pénzügyeinkkel, a pénzhez való hozzáállásunkkal embereket Isten közeléből. Vajon nem botránkoznak meg-e emberek azon, hogy esetleg irigyek vagyunk, fukarok vagyunk, vagy esetleg nem nyílik meg a kezünk arra, hogy egy darab kenyeret adjunk egy éhes embernek, vagy nem nyílik meg a pénztárcánk arra, hogyha tudjuk, hogy valamilyen jó ügyre adakozhatunk, akkor miért nem nyílik meg a szívünk és a pénztárcánk? Lehet, hogy eltávolítunk de embereket, mert azt mondják, ó, hát a hívek sem bőkezőek. Ó, hát a hívek is csak olyanok, mint én vagy te. Vigyáznak a pénzükre, hogy az mindig csak az övék maradjon. Tehát el kell ezen is gondolkoznunk, hogy vajon a pénzszerelme, amiről beszél a Biblia, nem kerítette hatalmába bennünket, amiről azt mondja ott a Szentírás, hogy sokan fájdalommal szúrják szíven magukat a pénz miatt, hogy csak arra vágyakoznak, csak azt szeretnék, és emiatt fájdalmat okoznak maguknak is, másoknak is. Tehát erre is most figyelnünk kell, hogy Isten hadd tisztítsa meg a szívünket, hogy nehogy eltávolítsunk valakit a pénz miatt a gyülekezettől, hanem sokkal inkább a pénzünkkel, ha lehet, amennyire rajtunk múlik, és anyagi erőnkhöz ez hát szabható, segítsük azt, hogy az emberek közel kerüljenek Isten országába, országához, vagy bejöhessenek a gyülekezetbe. A mi vallásalapítunk John Wesley egyszer írt egy prédikációt a pénz helyes felhasználásáról, hát most nincs arra idő, és nem is akarom ezt elmondani, de három mondatban ő így foglalt össze a prédikációjában a hívő ember pénzhez való viszonyát, azt mondta, hogy dolgozz, amennyit tudsz, tehát keres, amennyit csak akarsz. A második, hogy rakjál félre, amennyit csak tudsz, vagyis takarékoskodj, amennyit csak tudsz. És a harmadik azt mondta, az adakozzál annyit, amennyit csak tudsz. Ő ebben látta ezt az egyensúlyt, hogy a hívő ember lelke egyensúlyban maradjon, hogy nem arról van, hogy a hívőnek mindig szegénynek kell maradni. Csak az a jó hívő, aki szegény. Nem, ez nem írja sehol a Biblia. Azt írja, hogy a szegényeket különösképpen az Úr szívén viseli a sorsukat, és megsegíti őket. De hogy kereshetünk pénzt, de akkor azt úgy takarítsuk meg, vagy úgy takarékoskodjunk, azzal úgy osszuk be, hogy jusson is, maradjon is. De még arra is maradjon, hogy adakozzunk. Mi, a mi gyülekezeteinkben ezt nem szoktuk felolvasni, nem is hirdetjük minden alkalommal az adakozást. De néha erről is kell beszélni. Most az ige erre irányította a figyelmünket, hogy vizsgáljuk meg életünknek ezt a területét is. Dolgozunk-e? Rakunk-e félre? Adunk-e az Úrnak? Mert adjatok nektek is adatik, mondja az Úr Jézus. Lehet, hogy ez is a baja a mi életünknek, hogy ezen a területen még nem tanultuk ezt meg. És lehet, hogy Isten bőven adná az áldást, csak látja, hogy mi még mindig szűk markúak vagyunk, és ezért nem teszi. Menjünk tovább. Miben kell még tisztulnunk? Miben tisztította meg még az Úr Jézus a templomot. Jöttek hozzá vakok és bénák, és ő csodákat tett velük, meggyógyította őket. Ide írtam magamnak egy régi olvasás élményemet. Gyökösi Endre, lelkész, pszichológus mondta egyszer, hogy fogyatékos az a gyülekezet, ahol nincsenek fogyatékos emberek. És ezt miért mondta? Valószínűleg arra mondta, hogy nem jó az a gyülekezet, ahol kirekesztjük azokat, akik nem épek valamiért, mondjuk testi fogyatékosak, vagy szellemi fogyatékosak, és azt mondjuk nekik, hogy hát ti ne gyertek, mert veletek csak baj van, mert nincs időnk veletek foglalkozni, mert nem mutattok jól a gyülekezetbe. Van ilyen gyülekezet ma is, aki ezt képviseli, hogyha Isten valakit megáld, akkor az egészséges, gazdag, ahhoz nem illik a fájdalom, vagy a betegség. Tehát Jézus meggyógyította a vakokat és a bénákat a gyülekezetben. Igaz, hogy ő is meggyógyította, nem hagyta őket vaknak és bénának, és ezt mind azért tette, hogy messiási jelet tegyen arra, hogy amikor eljön majd a messiás ebbe a világba, akkor olyan csodák történnek, amelyek azelőtt nem történhettek meg. A vakok látni kezdenek, a bénák járnak. De nem zavarta ki őket, mert az lett volna a méltatlan ő hozzá és Isten nevéhez, ha kizavarja őket, hanem meggyógyította őket. Tehát a gyülekezetbe, akik jönnek, fogyatékosok, azokkal Isten csodát tehet, és itt megint magunkat is, a gyülekezetünket is vizsgáljuk meg, de vizsgáljuk meg a magunk szívét, hogy vajon mi hogyan állunk a betegekhez, a fogyatékosokhoz, azokhoz, akiket esetleg mások lesajnálnak, vagy lenéznek. Tegnap Máté Szalkán voltunk, és volt ott egy afrikai, voltak romák, voltak olyanok, akik elmondták magukról, hogy ők zsidók, vagy zsidó keresztények, ugye az egyik őjük így mondta, és ott a végén a házigazdánk, aki fogadott ott bennünket, Máté Szalkán mondta, hogy hát ez fantasztikus volt, hogy ilyen gyülekezet, 50 férfi volt, nők nem is voltak, mert csak 50-en voltunk, többen már be se fértünk volna a kis templomba. De mondta a házigazdánk, hogy ez olyan jó volt, hogy itt nem számított, hogy ki honnan jött, szegény, gazdag, cigány, magyar, zsidó, félzsidó. Isten igéje összekötött bennünket is, és ez olyan jó volt. Tehát hiszünk-e saját gyógyulásunkba, ha bénák és vakok vagyunk valamiért, nem testileg? Hiszünk-e abban, hogy Isten jelenlétében meggyógyulhatunk, és hívunk-e másokat? Meglátogatjuk-e a betegeket? Bátorítjuk-e őket arra, hogy Jézusnál van segítség, gyógyulás, hogy ő benne a messiás jött el, aki azért jött, hogy megváltoztassa ezeket a földi nyomorúságokat. Ma nem minden beteget gyógyít meg az Úr Jézus, akkor sem minden beteget gyógyított meg. Ezért ma nem léphetünk fel ezzel az igénnyel, hogyha bemegyünk egy kórházba, akkor ott a betegek azonnal megágyaznak, átöltöznek a civil ruhába és elindulnak haza. De a lelküket meggyógyíthatjuk. Lelki vakságukat, lelki bénaságukat gyógyíthatjuk. Azt szeretnénk, hogyha testileg is meggyógyulnának, de fontosabb sokszor, nem sokszor, mindig fontosabb, hogy a lélek gyógyuljon, a test is fontos, de a lélek talán még inkább. Vizsgáljuk meg tehát magunkat, gyülekezetünket, életünket. Vajon nem álljuk-e útját azoknak, akik jönni akarnak, de még most valamiért nem tudnak, vagy nem akarnak jönni. Imádkozunk-e értük? Imádkozzunk. És a harmadik, amiben tisztulni kellett a jeruzsálemi templomnak, és lehet, hogy nekünk is, az, hogy a gyerekek, amikor énekeltek és a messiást dicsőítették, akkor a papok és az írástudók ezt le akarták állítani. Hogy nem hallod Jézus, hogy mit mondanak? Téged, mint királyt, mint messiást üdvözölnek. Beszéljünk egy kicsit a gyerekekről. Nekünk is olyanokká kell lenni, mint a gyermekek, mondja Jézus, tehát örömmel, ártatlanul, felszabadultan, néha kicsit virgonc módon, vagy kicsit pajkosan, ha még ez a szó is itt elhangozhat, kell Istenhez mennünk, és őt megszólítanunk. Férfi testvérekre jellemzőbb, hogy mi egy kicsit, hát hogy úgy mondjam, az imádságban is akarjuk magunkat tartani. És nem tudunk úgy imádkozni, mert azt gondoljuk, hogy ha mások meghallják, akkor azt gondolják, hogy gyengék vagyunk. És esetleg, ha egy-két könycsepp is megjelenik a szemünkbe, akkor azt fogják mondani, hát ez esetleg egy pipogya férfi. Holott az Úr Jézus azt mondja, hogy nekünk férfiaknak is olyanokká kell lenni, mint a gyermekek. Úgy kell olyan gyermeki módon bízni atyánkban, mennyei atyánkban, mint ahogy egy gyerek bízik abban, hogy ha kér, akkor kap. Mert azt hiszem, hogy mindannyian, ha gyerek fordul felénk, legyen az gyerekünk, vagy a más gyermeke, legyünk szülők, vagy pedagógusok, vagy egyszerűen gyerekkel találkozó emberek, a gyereknek nem akarunk rosszat. Ha valamit kér tőlünk, azért nem szoktunk a gyereknek legkevésbé mondunk nemet. Néha is kényeztetjük őket, de talán azért van ez bennünk, hogy a gyerekről nekünk kell gondoskodni, mert még magáról nem tud. És Jézus azt mondja itt, hogy jöttek a gyerekek, és mikor a papok le akarták őket inteni, akkor Jézus újra a Bibliára hivatkozik, nem magára, hogy megérdemlem, nem ezt mondja. Hanem azt mondja, nem olvastátok a Bibliát, hogy Istennek ez az akarata, hogy a gyerekek és a csecsemők szája által szerez dicsőséget. Másik evangélium lejegyzi, hogy Jézus azt is mondja, hogy ha a gyerekek elhallgatnak, akkor a kövek fognak majd énekelni. Hát tudnak a kövek énekelni? Hát nem. Azért mond szándékosan Jézus egy ilyen képtelenséget, hogy ha ti elhallgattok, vagy elhallgattatjátok azokat, akik engem dicsőítenek, akkor Isten majd a kövekből is támaszt fiakat. Tehát akkor azokat teszi alkalmassá, akik nem alkalmasak, akikre ti esetleg legyintetek is. Mondjátok, hogy nem. Szeretjük mi a gyerekeket? Biztos, hogy szeretjük. De a másik kérdés az, szeretjük mi a kereszt gyermekeinket? Imádkozunk-e mi őértük? Elhozzuk-e őket, ha lehet, a gyülekezetbe? Beszélünk-e nekik egy virágvasárnapon az Úr Jézusról? Engedjük-e, javasoljuk-e azt, hogy családok együtt a gyerekekkel jöjjenek Isten közelébe? Egyszer hallottam, hogy valahol komoly presbiterek gyülekeztek, és néhány gyerek játszott a templom udvarba, és a presbiter, az egyik komoly férfi rákiáltott a gyerekekre, hogy nem mentek innen gyorsan, mert itt most komoly dolgokról lesz szó. Elzavart a gyerekeket a templom kertből. Hát jó lehet, nem minden gyereknek való minden alkalom, mert a gyerekek unatkoznak egy idő után, főleg, hogyha lelkész bácsi uralmasan beszél. Meg hát a gyerekeknek ugye, mint hogy mi is unatkoznánk, hogy egy óra hosszára homokozóba kellene beülnünk, és ott homoksütiket készítenünk. Hát ők is néha unatkoznak, ha nem értik, miről van szó. De úgy kell az Isten tiszteletet formálni, hogy a gyerek is valamit értsen belőle, tanuljon. Hogy egy kicsit tűrjünk a gyereknek, ha hangoskodik az Isten tiszteleten. Bár nem mindig könnyű ez valóban, mert zavaró, ha ott van a gyermek. De valahogy hallottam egyszer egy nyugati gyülekezetben, úgy csinálják, hogy egy üvegfalat húztak hátra a gyülekezetbe, és a gyerekes szülők, anyukák ott lehettek bent a gyerekekkel, a gyerekek közben játszadoztak, de egy hangszóró be volt vezetve oda, és ők hallották, hogy miről szól az Isten tisztelet, meg a gyerek is hallotta, de közben ők a kicsi gyerekek természetesen, akik még nem értették semennyire, hogy miről van szó, azok is hallatták, és mikor mi itt a mi gyerekeink kicsik voltak, és jöttek a gyülekezetbe gyerekek, akkor volt egy olyan adóvevő, ami ide le volt téve a szószékre, és belül egy rádió készülékkel lehetett fogni, hogy mi volt az Isten tiszteleten. Úgyhogy jó gondolja meg azt, hogy ki mit mondott akkor, mert mindent hallottak odabent a konyhában a szülők, akik kisgyerekes szülők voltak akkor. Sajnos ma már nincsenek kisgyerekes szülők, ezt úgy sajnáljuk, még most is beüzemelnénk nekik ezt az adóvevőt, hogyha jönnének. Tehát nem kell a gyerekeket leinteni, hanem alkalmas Isten tiszteletet kell számukra celebrálnunk, hogy értsék, hogy hallják, hogy ők is megismerkedjenek az Úr Jézussal. Miért? Mert a gyerekek Isten országa, mondja Jézus. És ha ti olyanok nem lesztek, mint a gyerekek, nem mentek be. Tehát van mit tanulnunk a gyerekektől. Ahogyan ők megbíznak szüleikben, úgy mi megbízunk-e mennyei szülünkbe, mennyei apánkba, mennyei atyánkba, apuciba, így is fordítja egy helyen Isten nevét a Biblia. Van mit tanulnunk a gyerekektől, és van mit tanuljuk a gyerekeknek tőlünk. Ha olyan szülők vagyunk, nagyszülők, keresztszülők, és sorolhatnám még föl, de akinek nincsen családja, azoknak meg azt szokták ilyenkor mondani, hogy légy lelki apává valaki számára gyülekezetben. Te is választhatsz lelki apát magadnak. A gyülekezetből, egy idősebbet, egy tapasztaltabbat, aki hozzád közelebb áll a szívedhez, válasz. És te is légy valakinek egy lelki szülővé. Mert a gyülekezet olyan, mint egy család. Azt hiszem, ez igaz, nem én találtam ki. És amikor ide jövünk, akkor jönnek közénk olyanok, és mi magunk is szenvedünk. Apátlanságban, anyátlanságban. Ebben, abban, abban, és azért jövünk a gyülekezetbe, hogy kapjunk lelki apákat, anyákat, lelki gondviselőket is, és hogy mi is legyünk azokká. Vigyázzunk, ne maradjunk meg azon a szinten, hogy csak bennünket kelljen babusgatni mindig, hanem mi is legyünk másoknak példává. És még befejezésül, de nem mellékesen, hadd jegyezzem azt meg, hogy mit is kiáltottak itt a gyerekek, hogy hozsánna a Dávid fiának. Erről lehetne egy külön Isten tiszteletet tartani, most azért nem szólok erről hosszabban, csak röviden, hogy ez is egy virágvasárnapi tisztulásunk kell, hogy legyen, hogy mi nekünk a véleményünk az Úr Jézusról. Valóban elfogadjuk, hogy ő a Dávid király fia. Elfogadjuk, hogy ő a messiás, a megváltó. És ez a szívünkben jelent örömöt? Vagy főpapként, írástudóként ingatjuk a fejünket, és megdádázzuk még azokat is, akik a gyerekek, akik esetleg felszabadultan ezt vallják. Vizsgáljuk meg magunkat, hogyan állunk a hitünkkel, Jézusba vetett bizalmunkkal, a megváltó iránti odaszánásunkkal. Tudunk mi énekelni, amikor innen hazamegyünk? Látnak rajtunk valami változást, vagy talán még rosszabbak leszünk, ha innen lemegyünk? Én csak itt a szószéken tudok ilyen örömöt prédikálni. Ha lemegyek, akkor én is megváltozok, és kezdek csapkodni, ha nincs kész idejében az ebéd. Van-e öröm a szívembe, a szívünkbe? Az Úr Jézus elkísérhet-e bennünket a hétköznapokba? Kézbe veszük-e a pálmaágakat hétfőn vagy kedden? Akarunk-e tisztulni annak érdekében, hogy örülhessünk? Vagy megtűrjük magunkba azokat a dolgokat, amelyek aztán kásássá, fásultá teszik a mi életünket, és soha nem tudunk őt igazán hittel, örömmel fogadni. Ez a versben nagyon jó volt, hogy mások levették a ruhájukat. Nekünk most már nem a ruhát kell levenni, hanem le kell tenni azt, ami terhes, ami nyom, ami bánt bennünket. De az alázatot is jelenti a ruha. Add oda, amit van. Gyürei óvodában voltam, és a gyerekeknek is a virágvasárnapi történetet mondtam, és olyan meleg volt, hogy le kellett vennem a zakómat, de örültem, hogy levettem a zakómat, mert letettem a földre, és láttam, hogy a gyerekek kicsit megdöbbentek azon, hogy Lekisz bácsi a földre tette a zakóját. Na hát nem föld volt, mert szépen föl takarított padló volt, de láttam, hogy egy kicsit furcsálták, hogy ilyet még nem láttak, hogy ez vajon mit jelent. És próbáltam nekik elmagyarázni, hogy ez azt jelenti, hogy ott letették a ruhájukat az emberek, nem sajnálták. Mi se sajnáljuk, amink van, hogy azt oda le kell tenni is. Esetleg az nem melegít bennünket, hogy rálép a szamár. Sajnálsz-e még valamit? Van-e még, amit nem adtál oda? Vigyázz, mert elveheti az örömünket. Ezt nem úgy mondom, mint riogató, hanem mint az ige szólója, hirdetője. Vigyázz, mert bármi elveheti az örömödet. Ne engedd. Inkább engedd, hogy megtisztítson attól az Úr. Mert örömre vagyunk elhívva. Istennel való örömteli közösségre, ami nem mindig mosolygás és nevetés, de mindig egy derűs, bizalmas, bizalmi kapcsolat az Úrral. Ne engedd, hogy bármi elvegye ezt az örömöt tőled. Sem a pénz szerelme, sem a emberek, akik talán nehézségeket okoznak neked, se a gyerekek, vagy a rád bízottak gondja, baja. Ne engedd, hogy örömödet bárki bármi elvegye, hanem az Úr Jézushoz méltóan élj, és ő mindent a javadra fordít, és megörvendeztet még a nehézségek között, és tisztuljon meg, és örüljünk, Jézus jön. Amen.